Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Ez a Lomnici Válaszol című műsor. Én ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász vagyok. Ami az elmúlt héten lezajlott a magyar és a nemzetközi politikai térben, számos olyan érdekességet tartalmazott egyrészt Önök számára, másrészt mi számunkra is. Íme nézzük, hogy melyeket választottuk most ki.
Mit jelentenek az amerikai előválasztási eredmények? Trump megbuktatja Bident?
Az előválasztásról sokan a magyar belpolitikában hallottak először, de miután egy közjogilag idegen testet próbáltak beilleszteni a magyar alkotmányos rendszerbe, így nem biztos, hogy jó véleményük alakult ki az embereknek erről. Ezért is érdemes megnézni, hogy egy valódi előválasztás hogyan zajlik, és rendkívül széleskörű irodalma van annak, hogy az Egyesült Államokban milyen régóta, milyen kiforrott módon, mennyire cizelláltan, mennyire egyébként felkavarva az indulatokat, felrázva a választókat zajlik ez a procedúra. Ugye azt tudni kell, hogy 4 évente tartanak elnökválasztásokat az Egyesült Államokban. Egyébként aznap, amikor az elnököt választják, akkor más szinten is történnek választások, így szenátorokról, képviselőkről, kormányzókról is döntenek az amerikai emberek, de leginkább természetesen az elnök választás érdekli a közvéleményt, nem csak egyébként belföldön, hanem nyilvánvalóan a külföldön is. Maga az előválasztás folyamata az egy kiválasztási eljárás, amelynek keretében alapvetően főszabályként a regisztrált választók, ez egyébként államonként eltér, a saját jelöltjüket az indulók közül támogatásukról biztosítják, ez különböző formában, nagyon izgalmas módokon történik, van úgy, hogy összegyűlnek egy teremben, és úgy döntenek, van úgy, hogy klasszikus módon adják le a voksukat, kaukusznak is hívják ezeket, előválasztásnak is hívják más államokban ezt az eljárást, de a lényeg az, hogy minden államban megmérettetik az adott párt jelöltje, és elsősorban egyébként azon a politikai oldalon izgalmas a dolog, ahol nincs éppen hivatalban lévő vezető, aki újraindul. Mint hogy most ezt tapasztaljuk, úgyhogy könnyebb a demokrata előválasztásról néhány szót szólni, hiszen ott torony magasan mindenhol az inkubens hivatalban lévő elnök Joe Biden nyeri sorra az államokat. Általában egyébként teljesen névtelen, ismeretlen jelöltekkel szemben, így talán a sportértéke csekélyebb, mint mondjuk Donald Trump esetében, ahol azért több kihívója akadta volt, és újra a Fehérházba pályázó elnöknek. Csak a legismertebbeket emeljük ki, Ron DeSantis Florida kormányzója, Mike Pence volt alelnök, vagy éppen Nikki Haley korábbi ENSZ nagykövet is megmérettette magát Donald Trump-al szemben. Haley húzta a legtovább, ha szabad ezt a kifejezést használni, de az úgynevezett Super Kedden, ahol számos államban egyidejűleg tartottak választást, elvérzett Nikki Haley, és így egyedül maradt Donald Trump. Alapvetően azt lehet kijelenteni, hogy most már szinte biztos, hogy a jelölő kongresszuson Donald Trump lesz az, aki elmondja azt a klasszikus fordulatot a beszédében, hogy elfogadom a jelölést az elnökségre, és jelenlegi állás szerint a másik oldalon, egyébként Chicagóban, a jelölőgyűlésen Joe Biden lesz ugyanez a személy, aki ezt a fordulatot a hallgatóság előtt elővezetheti. Ebből a szempontból tehát megismétlődik a 2020-as választás, ugyanakkor itt nyomatékosan érdemes arra felhívni a figyelmet, hogy az már a pandémia árnyékában zajlott, és nagyon sokan levélben szavaztak. A levél szavazatokkal kapcsolatos viták, jogi anomáliák, választási visszaélések garmadája azt gondolom, hogy érdemben befolyásolta az amerikai választást, hogyha nem is foglalunk abban állást, hogy végül is elcsalták-e a demokraták, vagy sem, hiszen ez gyakorlatilag már egy okafogyott kérdés. Viszont az egy lényeges pont, hogy valóban találtak levélszavazatokat többnyire Donald Trumpra leadott voksokkal, nádasokban, kanálisokban, szeméttárolókban, és hát nyilvánvalóan ez nem erősítette egyébként sem a választási rendszerbe, se a demokráciába vetett bizalmat. Még egy nagyon fontos kérdés zárásképpen itt a választáshoz kapcsolódóan, nevezetesen, hogy a legfelsőbb bíróságon egy egyhangú döntéssel egy rendkívül komoly csatát nyert Donald Trump, nevezetesen Colorado államban lehúzták a választói névjegyzékből, de ez a törvénytelennek bizonyuló lépés, ez eljutott az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróságig, amely az alkotmánybíróság feladatkörét is ellátja, és a testület egyhangú döntésével megsemmisítette ezt a normát, azaz nem lesz lehetősége Colorado államnak arra, hogy ne szerepeltesse a korábbi amerikai elnököt a választói névjegyzékben, és ilyen értelemben megmérettetheti magát ebben az államban. Még akkor is Donald Trump, ha egyébként az elmúlt évtizedek statisztikái többnyire demokrata győzelmet mutatnak abban az államban.
Egyre aggasztóbb az amerikai elnök mentális állapota. Nem lehet lemondatni végre?
Az amerikai alkotmány ebből a szempontból egyértelmű rendelkezést nem tartalmaz, így hogyha az elnök úgy ítéli meg, és a környezete ezt megerősíti, hogy képes a hivatalának ellátására, nincs ebben akadályoztatva, akkor nyilvánvalóan egyéb törvényes eszköz, ahogy általában egyébként demokráciákban vezető pozícióban lévő személyekkel szemben arra, hogy elmozdítsák hivatalából törvényes eszközökkel. Nagyon fontos, hogy a Fehérház egyik korábbi orvosa, jelenlegi republikánus képviselő Ronnie Jackson arról beszélt, hogy ő orvosként úgy ítéli meg, hogy nem képes hivatalát betölteni Joe Biden. Ugyanakkor egy sokkal keményebb jelzés kellene, hogy érkezzen az elnök irányába, akár a saját kabinetje részéről, de ilyenről még nem hallottunk. Nagyon fontos, hogy a legutóbbi nyilvános szereplésén, az úgynevezett State of the Union beszédében, az amerikai Egyesült Államok az Unió állapotáról szóló hagyományos évértékelőnek tekintető beszédében rendkívül aktív volt, rendkívül harsány, erőteljesen gesztikulált Joe Biden, ami egyébként szintén spekulációkra adott okot, hogy esetlegesen ez az X-en sok helyen leírásra került amfetamint adhattak az elnöknek, vagy más teljesítményfokozót, de hát a State of the Union beszéd után nincs dopingteszt, úgyhogy azt gondolom, hogy amíg az elnök egyébként akár mesterséges eszközökkel ilyen módon képes ellátni a hivatalát, és olyan döntést, amellyel kárt okoz az országának, legalábbis kimutatható módon összefüggésben a mentális állapotával nem hoz, akkor ebben az esetben azt gondolom, hogy semmi nem menti meg az amerikai népet attól, hogy novemberben rajtvonalhoz álljon Donald Trump elnökkel szemben.
Joe Biden kampányát titkos dollár 100 milliókkal finanszírozzák. Tőle tanulta a módszert a magyar baloldal?
A Breitbart című konzervatív alt-right fórumon, portálon külön kategória a Biden Crime Family, tehát a Biden bűnöző család vagy maffia család. Nagyon sokan egyébként és neves újságokban is, például a Politikóban hosszasan cikkeztek arról, hogy Joe Biden családjának milyen üzelmei voltak az elmúlt évtizedekben, milyen korrupciós ügyekbe keveredett elsősorban az elnök testvére, illetve fia Hunter. Azt tudni kell, hogy itt elsősorban külföldi pénzek beáramlásáról volt szó az elmúlt időszakban is, és különösen érdekes ebből a szempontból az úgynevezett dark money kategóriája, az úgynevezett olyan sötét pénzek, amelyek beáramolnak például egy választási kampányba, de az eredetüket nagyon nehéz felfedni. A jogi helyzetet egyébként bonyolítja, hogy vannak olyan egyesületek, civil szervezetek az Egyesült Államokban, amelyek például lehetővé teszik, hogy bizonyos donorok személyét titokban tarthassák az érintettek, azzal együtt egyébként, hogy több olyan szövetségi szintű szabály is van, amely egyértelműsíti, hogy külföldről pénzeket nem lehet becsatornázni a választásokba. Két nagyobb botrány is volt ezzel kapcsolatban, a ChinaGate és a RussiaGate. Előbbi az érdekesebb, hiszen kínai pénzek szivárogtak be a Clinton kampányba, és emiatt több büntető eljárás is indult. Tehát azt le lehet szögezni, hogy az Egyesült Államokban rendkívül szigorúan veszik az illegális külföldi kampánytámogatást, és ezért jogos az a kérdés, hogy van-e párhuzam a guruló dollárok és a mostani Biden botrány között. Egyértelműen igenleges a válasz. Ráadásul nagyon izgalmas az is, hogy sokak szerint az Action for Democracy, amely egyébként adójogi szempontból egy szövetségi norma paragrafus száma alapján úgynevezett 501c4-es szervezet, több olyan támogatást is kaphatott akár felső szintről, külügyminiszteri szintről is, amely lehetővé tette, hogy végül is egy ilyen típusú szervezetként, amelyet általában egyébként kultúrafejlesztésre, helyi tűzoltó szervezetek vagy lakóközösségek számára gründolt egyesületek formájában szoktak működtetni, beavatkozhasson egy másik szuverén állam belpolitikájába. Tehát, hogyha magas szintről érkezett akár a Biden kabinet részéről támogatás az Action for Democracy számára, akkor miért lepődnénk meg azon, hogy a Biden kabinet kapcsán kiderül, hogy az elnök és kampánycsapata olyan összegeket csatornáz be a saját kampányába, amelyek egyébként az Egyesült Államokban sem megengedett módon érkeztek be, vagy kerültek felhasználásra.
Mi az Orbán-Trump találkozó valódi jelentősége és üzenete? Orbán nem tűnik túl elszigeteltnek.
Két békepárti vezető találkozója az önmagában nagy hír egyébként 2024-ben, bármilyen furcsán hangzik is ez a felvetés. Azt is egyértelműen most már tudhatjuk, hogy számos olyan kérdés is felvetődött Donald Trump és Orbán Viktor megbeszélésén, amelyek egy esetleges Trump győzelem kapcsán érdemi hatással lehetnek a két ország közötti gazdasági, politikai és katonai kapcsolatokra. Donald Trump meghívására érkezett a magyar miniszterelnök az Egyesült Államokba, de nem csak Donald Trumppal találkozott. Itt nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy a Heritage Foundation, a Heritage Alapítvány egy 1973 óta működő think tank, a Trust az Egyesült Államokban, a világon is az egyik legtekintélyesebb, de az USA-ban a konzervatív oldalon biztos, hogy benne van az első háromba. Miért fontos az, hogy vezetői szinten találkozik a magyar miniszterelnökkel a Heritage Foundation elnöke? Szerintem azért nagyon lényeges, mert olyan szellemi munícióval rendelkezik a Heritage Foundation, amely például Ronald Reagan elnök, mindkét Bush elnök, vagy akár Trump első elnöksége tekintetében programalkotó jelentőséggel, ha tetszik, szellemi hátországként funkcionált. És mindezek fényében, hogyha hozzávesszük, hogy egy ilyen szintű think tank figyel fel egy Európai Uniós ország kormányzatára, kormányfőjére, arra a politikára, amit a magyar kormány folytat, családvédelem, vagy éppen határigazgatás vonatkozásában, az mindenképpen figyelemre méltó.
Az USA sokáig finanszírozta az ukrajnai háborút. Miért érte meg nekik?
Rendkívül fontos kérdés, és köszönöm, hiszen nagyon sokáig azt hittük, hogy a Biden adminisztráció a humanitárius jelleggel segíti Ukrajnát, legalábbis a naívabbak ebbe a kategóriába sorolták az amerikai segítséget. Majd jött Anthony Blinken külügyminiszter egyik kijelentése, amellyel romba döntötte az ezzel kapcsolatos valamennyi illúziónkat, és kiderült, hogy minden egyes USA dollár megtérül. A külügyminiszter elmondása szerint legalábbis, amit ezek szerint befektetnek Ukrajnában. Tehát az a katonai és humanitárius támogatás, ami érkezik Ukrajnába, a transatlanti útvonalakon, az bizony visszatér valamilyen formában az Egyesült Államokba. És ez azért szörnyű, mert közben emberek ezrei, tízezrei, százezrei vesztik életüket. Úgy tűnik, hogy az ember élet már megint kevésbé bír jelentőséggel, mint ahogy számos háborúban a 20. században, és a gazdasági érdek, a haszonelvűség felülírja az ember élet szentségének elvét. Ezért nagyon sajnálatos, hogy egyik nagy hatalom, sem az Egyesült Államok, sem az Orosz Föderáció például nem tagja annak az egyezménynek, amely alapján működik a Hágai Nemzetközi Bíróság. Nem minthogyha a legjobb fórum lenne arra, hogy megítéljenek bizonyos bűnöket, de így mind a két nagyhatalom valójában bármiféle felső kontroll nélkül tudja fenyegetni a másikat, egymást, vagy éppen a kisebb, szegényebb, védtelenebb államokat. Ez így nincs rendjén. Lehet, hogy most már így klasszikusan a harmadik világháború nem fog kitörni, ahogy ezt sokan egyébként most is előrevetítik, amely háború egyébként valószínűleg atomháború lenne, amely háborút egyébként az emberiség egy jelentős része nem élné túl, hanem inkább a folyamatos fegyveres konfliktus zónák életben tartása a cél a fegyverlobbi szempontjából, és ilyen értelemben valóban háttérbe szorul az életszentsége, az emberi méltóság kérdése. Ez azért sajnálatos, mert még egyszer mondom, a nagyhatalmak a lehető leghatározottabban foglaltak állást 45 után, hogy ne ismétlődhessen meg mindaz, ami előtte történt, és csalódással vesszük tudomásul, hogy egy emberöltőnek sem kellett eltelnie ahhoz, hogy ezeket az elveiket a nagyhatalmak feladják.
Rendben van jogilag, hogy az amerikai nagykövet magyar kormányellenes influencereket hív vendégségbe, menedzseli őket?
David Pressman munkássága inkább közelebb van a botrányoshoz, mint a visszafogotthoz, a méltóság teljeshez, vagy a diplomata számára előírt szabályok szerinti működéshez. Ez a kijelentés nyilván magyarázatra is szorul. A diplomatákra vonatkozó bécsi egyezmény szerintem legkirívóbb megsértése az, amikor a magyar belpolitikába az amerikai nagykövet úr beavatkozik. Az, hogy egyébként a politikát, a baloldali politikát még terelgeti is, szervezi, menedzseli, akár influenceri szinten, akár politikusi szinten, az ennek a minősített esete, ennek a mondhatjuk, hogy jogsértésnek. Az, hogy bírákat rendel be, az a különösen minősített eset kategóriájába tartozik, de miután az előző kérdés felvetése kapcsán is volt módom kifejteni, hogy nincsen felettes szerv, amely megítélje például az amerikai nagykövet munkáját, ezért csak is arra appellálhatunk, hogy David Pressmanben van kellő önmérséklet és önkontroll, hogy egy bizonyos vörös vonalat, vagy számtalan vörös vonalat legalábbis ne lépjen át. Ilyen vörös vonalak, még egyszer mondom, a politikusokkal való egyeztetés, a jobboldali kormány nyílt támadása, esetlegesen a háttérben Magyarország elítélésében, akár az Egyesült Államok részéről, akár nemzetközi szervezetek részéről történő közreműködés. Bízunk benne, hogy egy szövetségessel szemben még egy elvakult baloldali demokrata kormány képviselőjeként sem vetemedik arra, hogy egyre inkább mélyítse a két oldal, a baloldali amerikai kormányzat, illetve a jobboldali magyar kormány között már így is tátongó széles szakadékot. Reméljük, hogy egyébként, hogyha novemberben váltás lesz a Fehérházban, akkor gyorsan lesz egy nagyköveti csere is. Azt gondolom, hogy mindenki számára, akik bíznak akár atlantistaként egy jobb, kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb, mellérendeltebb amerikai-magyar kapcsolatrendszerben, azok szerintem annak drukkolnak, hogy David Pressman minél előbb hagyja el az állomás helyét. Megköszönve a figyelmüket, én azt gondolom, hogy ezúttal is nagyon izgalmas felvetéseket kaptunk. Várjuk továbbra is az önök kérdéseit, és ahogy alakulnak a folyamatok a bel- és külpolitikában, biztosan lesz következő alkalommal is, mit megtárgyalnunk. Köszönöm szépen!